167. oldal. München Freising bíborosaként. Így még akkor sem gondoltam semmi rosszra, mikor Del Mestri nuncius Regensburgban banális ürüggyel meglátogatott. Jelentéktelen dolgokról beszélgettünk, majd végül egy levelet nyomott a kezembe, melyet otthon kellett elolvasnom és megfontolnom. Kinevezésemet tartalmazta München és Freising tartomány érsekének. Végtelenül nehéz döntés volt ez számomra. Engedélyezték, hogy lelki atyámmal megbeszéljem a dolgot, így megnyíltam Auer professzornak, aki reálisan látta mind teológiai, mind emberi határaimat. Éppen ezért azt várhattam tőle, hogy lebeszél a kinevezés elfogadásáról. Ám legnagyobb meglepetésemre kevés gondolkodás után azt mondta, ezt el kell vállalnod. Miután a nunciusnak még egyszer feltártam kételjeimet, a hotel levélpapírjára, ahol megszállt, szeme láttára kissé habozva megírtam a nyilatkozatot a beleegyezésemről. A szentelési következő hetek terhe nehéz volt. Belülről még mindig ingadoztam, ezen felül munkámban is jócskán volt elmaradásom, amik rendkívül nyomasztottak, úgyhogy a szentelés napja meglehetősen ingatag egészségben talált. Az a nap persze felfoghatatlanul szép volt. Pünkösd előestéje, ragyogó koranyári nap volt 1977-ben. A müncheni dóm, amit a II. Világháború után nem sikerült túl díszesen helyreállítani, pompásan fel volt díszítve, és az öröm légköre töltötte be, ami ellenállhatatlanul hatalmába kerítette az embereket. Megértem, mit is jelent a szentség, és hogy a szentség ott abban a pillanatban valóság lett. Aztán következett az ima a bajor főváros szívében, a Mária oszlop előtt, majd a találkozás azzal a sok emberrel, akik egy ismeretlent olyan szívélyességgel és örömmel fogadtak, ami nem az én személyemnek szólt, de újra megmutatta, mi is az a szakramentum. Köszöntötték a püspököt. Krisztus titkának hordozóját. Bár ez legtöbbjükben talán nem is volt tudatos. A nap öröme azonban bizonyosan számukra is más volt, mint egy bizonyos személybe való beleegyezés, akinek először a rátermettségét kellett bizonyítania. Annak az öröme volt, hogy a püspöki hivatal és ez a szolgálat megint egy emberben testesült meg, aki nem önmagáért cselekszik és él, hanem az Úrért, és ezáltal mindenkiért. A püspök szenteléssel kezdődik el életem jelenlegi szakasza. A jelen nem egy meghatározott időpont, hanem egy élet mostja. És ez a most lehet hosszú, de akár teljesen rövid is. Számomra még mindig az életem mostja az, ami püspökké szentelésemkor a müncheni dómban a kézrátétellel elkezdődött. Éppen emiatt innentől kezdve nem tudok visszaemlékezéseket írni, hanem csak megpróbálhatom igazán kitölteni ezt a mostot. Mit kellene hát ennek a vázlatnak a végén mondanom? Püspöki jelmondatul János 3. leveléből azt az igét választottam, az igazság munkatársai, hiszen ez tűnt számomra összekötő kapocsnak eddigi munkám és az új feladatom között, minden különbözőség ellenére. Ugyanarról volt és van is szó, keresni az igazságot, és az igazság szolgálójának lenni. A mai világban az igazság gondolata majdnem teljesen eltűnt, és mert ez az emberek számára elérhetetlenül nagynak tűnik, ugyanakkor, ha nincsen igazság, minden romba dől. Ezért vált számomra ez a szentírási vers olyan időszerűvé a szó jó értelmében. A Freisingi püspökök címerében majd 1000 éve a megkoronázott szeretsen látható, Nem lehet igazán tudni, mire is utal ez. Számomra az egyház egyetemességének kifejezője. Ami nem ismeri a fajok és osztályok közötti különbséget, mert mindannyian egyek vagyunk Krisztusban. Ehhez még két szimbólumot választottam, elsőként a kagylót, ami egyszerűen az zarándoklatnak, az állandó úton levésünknek a jele, nincsen itt maradandó városunk. De engem arra a legendára is emlékeztetett, amikor Ágoston, aki éppen a Szent Háromság titkáról töprengett, egy gyereket látott meg a tengerparton egy kagylóval játszani, amint a tenger vizét a kagylóval akarja egy kis gödörbe átmerni. És akkor megértette, amennyire kevéssé képes ez az árok a tenger vizét magában tartani, épp oly kevéssé tudja értelmünk Isten titkát felfogni. A kagyló utalás nagy mesteremre, Szent Ágostonra, utalás teológiai munkásságomra, és utalás a titok nagyságára, ami továbbér, mint minden emberi tudományunk. Másik szimbólumként Corbinian, a Freisingi alapítópüspök legendájából a medvét választottam. Úgy meséli a történet, hogy Szent Corbinian lovát egy medve a Róma felé vezető úton szétparcangolta. Akkor a püspök a medvét helytelen cselekedete miatt szigorúan megfette, és büntetésből batyuját a hátára pakolta, amit eddig a ló hordozott. A medvének pedig a csomagokat Rómáig kellett hurcolnia, csak azután eresztette el a szent. Engem a szentéletű ember terhét hurcoló medve Szent Ágoston egy zsoltár meditációjára emlékeztetett. A 72. zsoltár 22-23. Verseiben találta meg élete terhének és egyben reményének kifejeződését. Amit ő ezekben a versekben megtalált, és ahogyan ő ezt értelmezte, az olyan, mint egy az Isten színe előtt felvett arckép, így nem csak egy jámbor gondolat, hanem életének magyarázata és fény az úton. Amit ott Ágoston leírt, egész saját sorsom ábrázolása lett. A bölcsesség áthagyományozásának zsoltára mutatja hitének szükségességét, ami földi sikertelenségéből következik, hiszen aki Isten oldalára áll, nem feltétlenül a siker oldalán áll. Úgy tűnik, gyakran éppen a cinikusokat kényezteti leginkább a szerencse. Akkor hogyan kell ezt érteni? A zsoltáros a választ az Isten előtt való megállásban találja meg, mikor az anyagi gazdagság és siker utolsó jelentéktelenségét megragadja, és felismeri azt, ami tényleg szükséges és megment. Ut jumentum factus sum apud te et ego semper tecum. A modern fordítások ezt így adják vissza. Mikor a szívem zavarodott volt, akkor balga és esztelen voltam. Úgy viselkedtem előtted, mint ostoba marha, és mégis mindig nálad vagyok. Ágoston valahogy máshogy értelmezte a marha szót. A latin jumentum szó leginkább azokat az igás állatokat jelölte, amiket mezőgazdasági munkára fogtak be, és ebben a képben ő saját magát a püspöki tisztség alatt látja meggörnyedve, igás állat vagyok előtted, érted, és éppen így vagyok veled, Uram. A tudósok életét választotta, és Isten igás állata, derék ökör lett, aki Isten kordéját húzza ebben a világban. Mi gyakran kelt ki minden csekélység ellen, ami megnehezítette útját, és nagy szellemi munkájában akadályozta, amit ő legmélyebb hivatásának érzett. Ekkor a zsoltár segítette ki minden keserűségéből. Igen, persze, igás állat lettem, málhás szamár, ökör, ám éppen így vagyok nálad, így szolgálok neked, így tartasz kezedben. Mint ahogyan a földműveshez az igás állat áll a legközelebb, Ahogy a munkáját végzi, úgy ebben az alázatos szolgálatban, ő is épp így egészen közel lehet Istenhez, egészen az ő tenyerén, egészen az ő eszköze lehet. Sehogyan sem lehetne ennél közelebb Urához, sehogyan sem lehetne fontosabb számára. A megpakolt medve helyettesítette Szent Korbéniánnak a lovat, vagy még inkább az öszvért, sőt öszvérje lett akarata ellenére. Ez nem éppen annak a képe, amilyennek nekem is lennem kell, és amilyen vagyok. Igásló lettem, érted, Uram, és éppen így vagyok teljesen és mindig benned. Mit is mondhatnék még többet és pontosabbat püspöki éveimről? Azt tartják Korbéniáról, hogy a medvét Rómában újra szabadon engedte. Azt már nem meséli a legenda, hogy vajon az Abruzzókba ment, vagy visszatért az Alpokba. Időközben batyumat én is Rómába vittem, és már régóta rovom velük az örökváros utcáit. Hogy mikor fognak elbocsátani, nem tudom, viszont azt tudom, hogy rám is érvényes, igás lovad lettem, és így éppen így vagyok veled, Uram. Vége, 174. oldalon.